Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Német választás pipa, de most jön az osztrák választás, úgyhogy megnézzük, hogy áll Ausztria gazdaság adórendszere a választás előtt, és bármi változhat-e a választások után. Első kalauzunk ebben Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere lesz. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hogy állnak a sógorok?
A sógorok, hát a sógorok jól állnak, tehát nekik eddig sem volt panaszrokuk. Az adórendszerüket illetően fogjuk megnézni egy kicsit a választási lehetőségeket, bár úgy néz ki, ugye jövő hét vasárnap lesz náluk a parlamenti választás.
Na most vasárnap.
Vasárnap, igen.
Igen, de ezen a héten.
Lesz a parlamenti választásuk, és ugye 5 párt küzd, amiből most úgy néz ki, hogy az ÖVP, tehát a néppárt vezet, gyakorlatilag a második helyen két párt áll 24%-kal, a szociáldemokraták, illetve az FP, ez a Freihez, ez a szabadságpárt, ez a volt Heiderféle, ugye Heiderféle párt, és aztán van két kisebb párt, a zöldek és a liberálisok, akik gyakorlatilag még futnak. Na most Ausztriáról kiindulási helyzetként nézve egy magas adóterhekkel bíró ország, tehát bőven lehet mit kínálni politikai oldalról. Az áfájuk egyébként az viszonylag jó, az ugye 20%-os, különböző kedvezmények, ez a élelmiszerek, alapvető élelmiszerek 10%, a társasági adójuk az 25%, tehát gyakorlatilag az egy elég magas, és van minimum társasági adójuk is, és az SZIA-juk az, ami igazából úgy súlyosabb, ahol azt lehet mondani, hogy hát 30 ezer euró fölött 48%, és aztán ezt csak egészen 55%-ig fölküzdik, és 1 millió euró fölött. Na most gyakorlatilag emellett még, ami jó, hogy nincsen örökösödési és ajándékozási illetékük. Most a három vezető párt igazából én úgy látom, hogy nem elsődlegesen az adó, és tehát nem a pénzügyi ígéretekkel próbál előpozícióra vagy pozícióra szert tenni. Az ÖVP masszív vezetése az, én úgy látom, több komponensen alapszik, de az egyik az, ami önmagában érdekes, hogy egy Sebastian Kurz nevű fiatalember vezeti, aki 27 évesen lett külügyminiszter, és hát gyakorlatilag ő most 31 évesen lett idén, 1986-ban született, ÖVP elnök. És hát ő minden idők ilyen szempontból a legfiatalabb kancellár jelöltje. Tehát azért úgy néz ki, hogy a statisztikák szerint ő fogja hozni ezt a 33%-ot, ami elég jó. Na most, amit ők kínálnak, minden párt valami fajta adókönnyítés kínál, leginkább SZIA környezetben. Az FPÖ önmagában, tehát a Kurzónak a pártja alapvetően az nem feltétlenül a felső adókulcsokat akarja eltüntetni, hanem inkább valami fajta elosztást akar. Viszont ami egyben egy baromi érdekes dolog, és ha bejön nekik, az nagyon-nagyon-nagyon új helyzetet teremthet, hogy ők azt akarják, hogy ne legyen társasági adó azokra a nyereségekre, amiket nem vesznek ki a cégek. Ezt talán, aki hallgatta az Észtországra emlékezve, ez egy elég érdekes adórendszer, ezt látjuk most már több helyen a világban, hogy gyakorlatilag adómentes az a cég, amelyik nem fizet osztalékot, de amikor osztalékot fizet, akkor van rajta adó. Na most ez szerintem az ÖVP-nek egy nagyon, nagyon masszív választási ígérete. Mindenki egyébként szeretné az országnak a gazdasági teljesítményét javítani. Tehát nagyon sok szép olyan ígéret van benne, ami összességében pozitív. Hozzá kell tenni azt, hogy az ÖVP szerintem ebben egy csendes forradalmat csinálna, ez mi ránk biztos, hogy foghatni, tehát most nem mennék bele, hogy kisadóba ki mit ígér. Gyakorlatilag az FPÖ, tehát a szabadságpárt, az eléggé hasonló lendülettel gondolkodik, de nincsenek ilyen konkrét ötletei, viszont ők egy csomó kisadót lecsökkentenek, ők egy 12 milliárdos adócsökkentést ígérnek, amivel ők a béradókat és a társaságadót is csökkentenék. Itt konkrétan százalékokat ők nem mondtak, ők összegeket mondanak, és ők úgy gondolják, hogy ez a 12 milliárd ez kihozható, sőt igazából másfajta rendszerekkel akár még egyensúlyba is hozható. Tehát valójában úgy néz ki, hogy Ausztriában több, tehát most egy új koalíció fog bejönni, ami történelmileg nem új, tehát a Szabadságpárt és a Néppárt fog koalícióra lépni, ami már volt, de gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy amit legutóbb néztünk, ez egy ilyen kicsit euroszkeptikusabb kormány lesz, tehát belülről próbálják a versenyképességét Ausztriának javítani, ők mindig Németország felé néznek, tehát ott azért a német fejlődési irányokat, a német gazdaságnak a mozgását követik. Szeretnék az összadóterheket biztos, hogy lejjebb hozni. Tehát most OECD átlagot nézve, Ausztriának az átlagadóterhe az 43,5%, így a GDP-hez viszonyítva, Németország ez 36,9%. Tehát mi egyébként a kettő között vagyunk 39%-kal, de azért látszik, hogyha ők ezt a német orientáltságot tartják, mert mindig is tartották, gyakorlatilag akkor ott Ausztriában valami fajta adókönnyítésre lehet számítani. Azt kell megnézni, hogy hova fogják ezt súlypontilag tenni. Az ÖVP-nál mindenképpen ez a vállalkozásbarát vonal erős, illetve hát a munkahelyteremtés és így tovább. Ami még fontos, múlt héten beszéltünk ugye a francia választásokról, és ott a Macron úrnak az elképzeléséről, az európai, hát erősebb együttműködésről, és egy ilyen újabb gazdasági összefonódásról, amiből úgy néz ki, hogy ez az új kormány, ha létrejön, és ebben a formában, tehát az ÖVP és tehát a Néppárt és a Szabadságpárt fogja adni, akkor ez úgy néz ki, hogy Ausztria részéről egy olyan nagy támogatást nem fog élvezni, tehát nagyon, nagyon úgy néz ki, hogy ők gyakorlatilag nem valószínű, hogy ezt a fajta szorosabb integrációt gazdaságilag erőltetnék, tehát egy közös, akár közös pénzügyminisztert, ha visszaemlékezünk, vagy egy sokkal szorosabb pénzügyi elszámolást, vagy egy egységes társasági adórendszer. Szóval gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy az osztrák választások nem lesznek olyan izgalmasak, mint a német választások, talán a szavazat, vagy a pozíciókat illetően. Adójogilag viszont szerintem alatlanul izgalmas, hogy ők bevezetik-e ezt a társasági adómentességet a nem kivett nyereségekre, mert ha ezt meglépik, akkor én azt gondolom, hogy ezzel a Ausztria egy elég érdekes modellt emel be, és egy talán itt Közép-Európában jelenleg akkor az egyetlen olyan ország lehet majd, amelyik ilyen előnyt kínál, amire nekünk nagyon oda kell figyelni. Tehát a 9% is nagyon jó, amivel mi megyünk, de azért ez a fajta konstrukció, ez egy teljesen más modell, tehát nagyon komoly versenyhelyzetet teremthet.
Oké, mindent értünk, köszönjük szépen az információkat, és akkor jövő héten folytatjuk. Addig is minden jót kívánunk, szervusz!
Köszönjük, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével merengtünk el az osztrák adórendszer nyalánkságain, illetve azoknak a megváltoztatási tervein.
Erős túlzás ez a többes szám.
Mert te nem merengtél?
Nem, annyira kompakt volt, hogy ritkán van az, amikor nem tudok, meg nem is akarok tőle belekérdezni.
Kompakt.
De csak igen, csüngtem szavain, jó, nem érdekes volt.
Jó, most Ausztria külpolitikai portréja következik Feledi Botontól.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Kérem szépen, még nincs is metrópótló, és már klinikai halál állapota jelentkezik a városban. Hajaj, mi lészem még itt? Nem merek bringával sem útnak indulni, írja a lőpapa, de azért légy szíves, csak pattanjál bringára, mert ha azzal se járható a város, akkor aztán semmivel. A Belmondó pedig megalkotta az ország új himnuszát, véli egy hallgató minimálbéresek hozsonájára. Illetve az M0-as az M5 felé a Péceli lehajtótól off, jelezte Mamusz. 0630 2010 909, ez az SMS és WhatsApp számunk, jöhet mindenféle óhaj-sóhaj észrevétel még erre a kommunikációs csatornára. Addig pedig visszatérünk egy kicsit Ausztriába. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a rovat állandó szakértője fog beszélni nekünk erről a közeli és cseppet sem egzotikus országról. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát mit csinál ez a fiatal ember, a félvilág erre kíváncsi, ugye Sebastian Kurz szemtelenül fiatalon külügyminiszter, fiatalabb, mint a mi Szijjártó Péterünk, de már észrevétette magát nem csak országában, hanem európai szinten is.
Így van, tehát lehet, hogy nem egzotikus és tényleg hideg van ebben az országban, de itt az elmúlt egy évben, vagy egy bő évben, ami lejátszódott az ország belpolitikában, azért az azt hiszem, hogy nagyon sok európai ország monitorán most ott van, és bizonyosan villog nagyon sok partnernek. Tehát tulajdonképp azt képzeljük el, hogy amikor menekült válság volt, akkor a Szabadságpárt minden felmérés szerint ugye vastagon vezetett, ha akkor tartanánk a parlamenti választás típusú kérdésekben. És ebből az állapotból sikerült eljutni oda, hogy most valóban a néppárt, tehát az a konzervatív kurzféle formáció, ami egyébként ezt a nevet eldobta annyiban, hogy az áll előbb, hogy a kurzlista kötőjel néppárt. Tehát már nem is ez a hagyományos ÖVP megnevezés, hanem ez tényleg csak róla szól, mint pártról. Ők is váltottak, ugye ő csak 17 májusban mondta, hogy akkor elindul a kancellári posztért, de egy évvel előtte 16 májusban cserélték a szocialisták is, ugye a Feynman a Kernre, aki szintén Slim Fit kancellárként vonult be az ország divattörténetbe, tehát azért őt se kell félteni abban, hogy milyen a PR-ja. És hát eközben szépen lassan az FPÖ népszerűsége erodálódott addig, hogy most csak idézőjelben erős második helyezett, amiből még azért igazából sok minden lehet. És ugye egy olyan országról beszélünk, ahol ez az FPÖ már tényleg mindenféle koalícióban volt, és most is még mindenféle koalíció előtt nyitott, és igazából, hogyha meglepetés alakulna a hétvégén, akkor még nyugodtan lehet itt szocialista FPÖ koalíció is, tehát nem kell itt kizárni a lehetőségeket. Úgyhogy az ország belpolitikában most elképesztő dinamika van. Uh-huh. Tehát a második világháború óta most indul a legtöbb párt, és nyilván nem fog bejutni az összes induló, mind a 16, de látszik az, hogy teljesen felbojdult az élet, és kőkeményen mennek a viták.
Ugye de mi csodán? Az egy jólétben élő ország, talán csak nem leegyszerűsítenénk a migráció kérdésének megítélésére.
Hát nem akartam ezt a poént én előni, de ugye azt tudjuk, hogy nem feltétlen kellenek valós események ahhoz, hogy lehessen vitatkozni. Itt azért ugye ők is nagyjából egy hasonló élményen átmentek, mint Magyarország, tehát megérkeznek a migránsok 15-ben, és azóta ezen remekül vitatkozik a politikai elit. Uh-huh. És ezt talán úgy hívnám, hogy a holland tényező, tehát a néppárt és Kurz alapvetően maga egyre keményebben átvette az FTÖ-s kritikákat, és az FTÖ-sok a választási műsorokban már azzal támadnak vissza, hogy tőlük lopja el az ötleteket. És valóban ugye Ausztriai Szövetségi Állam és három ilyen szövetségi államban már bevezették azt, hogy ugye a szociális támogatásokat csökkentsék, ezt már alkotmánybíróság elé vitték, karitás szervezetek, tehát nagyon keményen viszik azt a menekült migráció ellenes retorikát, amit azért mondjuk Németországban inkább az AfD részéről látunk, az itt szinte már mainstreamnek számít, és nem is különösebben különleges, és éppen az FPÖ fél attól, hogy elveszik a szavazóit, ami alig, ha nem működik is. Szóval ez az FPÖ már nem is antiszemita. Szóval nagyon-nagyon szépen alakul át ez a politikai térkép, és ebben van esélye most ennek a 31 éves fiatalembernek, hogy kancellár legyen.
A népszerűségét minek köszönheti? Például az ominózus bevándorlással kapcsolatos vitában ő neki mi az álláspontja?
Hát ő maga is nagyon kemény, tehát egyébként ugye ezeket a szövetségi államokban végrehajtott csökkentéseket, ahol akár egy családi szinten is 1500 euróba maximálták azt, hogy ki mennyi pénzt kaphat összesen szociális segélyből, illetve feleztek is bizonyos juttatásokat, ezeket ő teljes mértékkel támogatja, ahogy egyébként az ő állandó jelzője, tehát ha majd egy homélos ír róla, akkor az a balkáni út lezárója. Tehát ő alapvetően ebben a szerepben adja elő magát.
Nem mi zártuk le a balkáni útvonalat?
Ugye ezt akartam mondani, hogy itt lenne más is, aki ezt a felelősséget magára vállalja. Hát mindenki ugye lezárta a maga határát, és amikor mi lezártuk, akkor valóban ugye a szlovén-osztrák határ is egy izgalmas határszakasz lett. Minden esetre Merkel is egyébként elmondta, hogy ő meg a háttér alkukban segítette ezt, hogy lezárodjék a balkáni útvonal. Na mindegy, sokan lezárták, a tény az, hogy le van zárva. És ezt meg a török EU megállapodás garantálta, amihez azért valószínűleg tényleg inkább Angela Merkelnek van köze. Minden esetre tényleg ennyire fontos még mindig ez a téma, hogy ők képesek ezen veszekedni, egészen addig, hogy maga a parlament elfogadta, és akkor itt a szélsőségesség fogalmát a hollandot az már nem lehet mérni. Mostanában fogadták el az úgynevezett burka tilalmat, ami természetesen nem így volt megfogalmazva a törvényben, hanem hogy az arcot szigorúan tilos közterületen játékmaszkkal, bármi egyébbel eltakarni, és ezért remek 150 eurós büntetés jár. Tehát ezt is elfogadták a mainstream pártok azért, hogy az EFIL vitorlájából ki tudják fogni a felet. És egyébként tehát, hogy azért itt a szélsőségesség nagyon relatív, tehát nekünk például a szocialisták is szélsőségesek annyiban, hogy ők kifejezetten ellenzik az EU-n belüli migrációt. Tehát a románokról, a magyaroktól beszélnek, hogy azok miért tűnnek Ausztriában. Tehát egy picit más ez a térkép, hogy náluk mi a szélsőség, meg hogy nekünk innen Budapestről nézve, vagy egy berlini merkeli mércén mi számítana ennek.
Uh-huh. Mik a kilátások? Igen, lesz meglepetés? Kursz egyértelműen befuthat nyertesnek, vagy van, aki veszélyezteti pozícióját? Ha befut, akkor kikkel léphet koalícióra? Megváltoztathatja-e ez Ausztria külpolitikai pozícióit, hogyha a Kursz befut? Ezek a kérdések talán ilyenkor mindig adódnak a választások előtt.
Hogyha ezt az alapforgatókönyvet nézzük, hogy egy koalíciós kormányt létre tud hozni, akkor nagy forgatókönyvváltozás azért nem lesz, hiszen a külpolitikát eddig is ő vitte, tehát fog erősödni ez a retorikában hasány, egyébként, ahogy itt Gerendi Zolitól is hallottuk, pragmatikus irányvonal. Tehát alapvetően ez mehet tovább, ez az euró ellenesség, vagy az eurozóna mélyítésének ellenességében alapvetően a német szabaddemokratákkal egyező gazdasági liberális német álláspontot jelenti, ami nekünk magyaroknak megint nem jó. Tehát ez nem lenne szerencsés, hogyha ők is a két sebesség irányába nyomnák ezt az egész megállapodást. Uh-huh. És hát vannak a forgatókönyvek, amikor esetleg a szocialisták nem szenvednek nagy vereséget, és össze tudnak állni a testvérével, aki mondjuk a várakozásokon felül teljesít. Ez egy olyan forgatókönyv lenne, amikor hát Kurz akkor még elég fiatal ahhoz, hogy majd máskor is megpróbálja. Erre is van még matematikai esély, tehát azért nem olyan szinten lejátszott ez a történet, hogy esetleg ne legyen 10-15% izgalmi lehetőség arra még, hogy valamilyen más politikai formáció következzen.
Oké, jó van, Botond, akkor jövő héten visszatérünk erre, jó? Ugyanebben a rovatban mindenképp. Amikor már látjuk az eredményeket, úgyhogy kíváncsian várjuk a hétvégi választást Ausztriában. Köszönjük a segítséget. Szia, szia, szép napot!
Feledi Botond külpolitikai szakértő, adóvilágrovatunk állandó szakértője vázolta, hogy mik lehetnek a hétvégi osztrák választás főbb kimenetelei.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.